भजन हित कुत्र हो युथसक अमान्ययुष्र उज्वचाशलंग मनयुत्र आमन।
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó megerősítette a püspökké szenteléséhez választott korábbi címerét, valamint jelmondatát. Az ő benne az egyben egyek jelmondat szavai Szent Ágoston egyik prédikációjában találhatók, amikor a 127. Zsoltárt magyarázta: bármi keresztények sokan vagyunk, az egyetlen Krisztusban egyek vagyunk, röviden ő benne, az egyben egyek. A címer egy átlósan két mezőre osztott pajzsot ábrázol, a felsőben kék alapon egy fehér lilium látható, az alsó világos alapon a Szent Ágoston rendre emlékeztető jelképként egy zárt könyvet mutat, amelyen egy nyillal átszúrt szív van. A kép Szent Ágoston megtérésének élményét idézi, amelyet ő a következő szavakkal magyarázott: szívemet megsebezted az igéddel. A lilium a tisztaság és az ártatlanság szimbóluma, és hagyományosan Szűz Máriához társítják. 14. Leó pápa a bíborosoknak adott audienciáján megerősítette, hogy 13. Leó szociális doktrináját tartotta szem előtt egyházfői nevének kiválasztásakor, mivel szerinte a mesterséges intelligencia fejlődése egy újabb ipari forradalom. Robert Francis Prevost elmondta, több oka is van annak, hogy ezt a nevet választotta, de elsősorban tehát 13. Leó pápa az új dolgok Rerum Novarum kezdetű, történelmi jelentőségű enciklikája motiválta a döntését, az ugyanis az első nagy ipari forradalom kontextusában tárgyalta a szociális kérdéskört. 14. Leó pápa első magánlátogatása a Genazzánóban található Mária jó tanács anyja kegyhelyre vezetett. Az autóból üdvözölte az utak mentén összegyűlt embereket. A Szent Ágoston rend által működtetett kegyhely egy ősi szűzanyag egy képet őriz, amely kedves a rendnek és 13. Leó emlékének. Kiutasított Magyarország két diplomáciai fedésben dolgozó ukrán kémet, mert a kormány nem tűri a folyamatos lejárató akciókat, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Válaszként Kijev arról döntött, két magyar diplomatának 48 órán belül el kell hagyni a Ukrajnát. Előzőleg Szijjártó Péter a közösségi oldalán arra a hírre reagált, amely szerint Kijev két ellenséges magyar kémet leplezett le és vett őrizetbe Kárpátalján. A tárcavezető szerint Ukrajna magyar ellenes propagandát indított, mert Magyarország békét akar. Titkosszolgálati források az Indexnek megerősítették a Telex azon információját, hogy egy tokai radar több Magyarország légterébe belépett drónt észlelt, és azok közül egyet a magyar honvédség le is lőtt. Az eszközök Ukrajnából érkezhettek, az Index cikke szerint a két ország titkosszolgálatai hónapok óta játszmáznak egymással. Pénteken a terrorelhárítási központ emberei Budapest belvárosában elfogtak egy ukrán állampolgárt, akivel szemben az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság kémtevékenység miatt beutazási és tartózkodási tilalmat rendelt el, jelent meg a kormány Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a középkorú férfit a hatóság a helyzet tisztázását követően még az éjszaka folyamán kitoloncolta Magyarország területéről, tekintettel arra, hogy tevékenysége nagy mértékben veszélyeztette hazánk szuverenitását. Ukrajna és több európai hatalom felszólította Oroszországot, hogy május 12-től csatlakozzon egy feltétel nélküli 30 napos tűzszünethez. Az Európai Unió hivatalosan is támogatja az Egyesült Államok felhívását egy legalább 30 napos teljes tűzszünet bevezetésére Ukrajnában, amely az első lépés lehet a békés tárgyalások felé. Az ukrán elnök közölte, hogy az ultimátumot Donald Trump amerikai elnök is támogatja, írta meg a BBC. Volodymyr Zelenszkij kijelentette, amennyiben Vladimir Putyin orosz elnök elutasítja a fegyvernyugvást, az újabb szankciók bevezetését vonná maga után, amelyek az energetikai és pénzügyi szektort céloznák. A kezdeményezést azt követően jelentették be, hogy Zelenszkij Kijevben tárgyalt Emmanuel Macron francia elnökkel, Friedrich Merz német kancellárral, Keir Starmer brit miniszterelnökkel és Donald Tusk lengyel kormányfővel. A Kreml szóvivője viszont elutasította a javaslatot. Dmitrij Peszkov az orosz állami televízióban kijelentette, Moszkvát nem lehet megfélemlíteni, és már hozzászokott a büntető intézkedésekhez. Négy napig tartó fegyveres összecsapások után India és Pakisztán tűzszünetben állapodott meg, jelentette be Donald Trump a Truth Social nevű platformon, és vette észre a Telex. Az amerikai elnök posztjában úgy fogalmazott, teljes és azonnali tűzszünetben egyeztek meg a felek. Hozzátette, hosszú éjszaka volt, és szerinte mindkét ország részéről kellett hozzá a józan ész és az intelligencia. A pakisztáni külügyminiszter szintén megerősítette a megállapodás hírét. Végül az időjárásról, frontális felhőzet vonul át az országon észak-keletről dél-délnyugat felé haladva, mögötte észak felől gyorsan csökken majd a felhőzet, legtovább délnyugaton marad felhős az ég. A Dunától keletre elszórtan, a Dunántúlon csak helyenként várható eső, zápor, az északkeleti északi szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 6-7, napközben aztán 16-17 fok körül alakul, híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Pilátus című írásának 28. részét György Anna olvassa fel, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Szabó Magda, Pilátus. Lídia gondolkozhatott rajta, voltak éppen miért is hagyta el Antalízát, a klinikán senki se tudta. Aki az ápolónők közül már itt dolgozott abban az időben, azt mesélte, hogy Antalt soha senki se kapta hűtlenségen, s látszólag mindvégig jól élt a feleségével. Izáról is köztudomású volt, hogy gólyakora óta nem érdekelte más Antalon kívül. Ismerték a Dorozsért vívott közös küzdelem részleteit, Iza kivételes szorgalmát, csak a férjének járó szégyellős mosolyát. Most kiderült, Vince épp úgy nem tudja, mi történt a házas felek között, mint a kívülállók. Azon az éjszakán, amelyen a bíró olyan váratlanul megszólalt, Lídia odahajolt hozzá. Az öreg asszony aznap továbbott maradt, mint máskor, s a hosszú látogatás után nehezen aludt el a beteg. A kintről behatoló és az odabenn valahogy már megszokott világképe nem fette pontosan egymást. A szellem felrázódott az egészséges látogató közellététől, s ellenállt saját teste érdekeinek. Merre van Szőcs bácsinak otthon? Kérdezte az ápolónő. A bíró mosolygott, gyönge csuklója megrezzent, mint aki legyinteni akar. Pár napja már nem tudta befejezni a mozdulatait segítség nélkül, azt felelte, messze, vidéken. Vidékinek tetszik lenni? Érdeklődött Lídia. A vidékiek szókincsében is szerepel a vidék fogalma, minden az, ami nem a főváros és nem a maguk lakóhelye. Kázna, Doros, Okolács, Kusu. Az, felelte a bíró, Karikás Gyüdi. Lídia csak nézett rá. Karikás Gyüdön született ő is. A helynév egyszerre oly szorosan összezárta őket, mint valami kettébe metszett kör, mely erre a szóra Karikás Gyüd hirtelen összefort. Szép vidék, mondta a bíró. Tavasszal előbb piros, aztán kénsárga a part. Álmomban a gáton álltam, és nem féltem a folyótól. A malomkerék alatt zubogott a víz. Nincs meg a régi gát, rázta a fejét Lídia. Kőpart van, betontöltés. Szabályozták a karikást. Ez volt az a váratlan időszak, amikor a bíró jobban lett. Az az orvosi szempontból érthetetlen, magyarázat nélküli 3 nap, mikor Antal nem tudott eligazodni betege állapotán. Dekker a vállát vonogatta, az öregasszony reménykedni kezdett, és Antal egy éjjel felhívta Izát. Lídia ott ment el a szobája előtt, hallotta, mit telefonál. Apa teljesen jól van. Fájdalmai nincsenek, fogalmam sincs, mi történt. Tovább sietett, cipője nem vert ezt a folyosón. Egymás szájából kapkodták a szót. Lídia látta az árvízi emléket a villanyteleptéren, rajta a feliratot. Gyűd, árvíz elpusztította halottainak. És tanulta az iskolában, miféle istencsapása döntötte romba 1887-ben a falut. Ismerte a fűzfasort, a hajdani gátat, amelyet a bíró apja őrzött. Ő is segített szétverni egy nyáron, mikor elkészült a betonvízfogó a folyó könyökében, a kis áramfejlesztő telep alatt, és látta eltűnni mindazt, amire a bíró emlékezett, a vízimalmot, a zsupfedeles házakat. Utcáról utcára, közről közre, legelőről legelőre kalandoztak. Vince felmondta Lídiának azt a gyűdöt, aminek a képe benne élt. Az ápolónő meg az újat, az óriás gazdaságok gyűrűjében, az egészségházat, a gépállomást, a motorbiciklis parasztokat a bekötő utakon. Néha nehezen értették meg egymást, mert Lídia az új, a bíró meg a régi nevét tudta az utcáknak, sikátoroknak, s egyes helyeken maga Gyüd is teljesen megváltozott. Ilyenkor az ápolónő térképet rajzolt a falujáról, s többnyire kiderült, hogy amiről 2 néven beszélnek, azonos hely. Olykor meg az, hogy vannak a falunak olyan részei, amelyek egyáltalán nem voltak meg a bíró utolsó látogatása idején. Vince felpróbált könyökölni. Mindig halvány arca kigyúlt. A malomról is beszéltek, amely körül Lídia valaha annyit játszott, amelyet aztán lebontottak, s villanymalom került a helyére. Lídia a régi faépület mellett született. Reggelente, ha felébredt, elsőnek a sustorgást hallotta meg, ahogy a víz áthabzott a zsilipen. A bíró semmit se tudott faluja új képéről, a karikás szabályozásáról és a gyüdi építkezésekről 53 nyarán számoltak be az újságok. Ez volt Vince életének egyetlen szakasza, amikor hetekig nem hallgatott rádiót és nemigen olvasott. Akkor folyt Iza válópere. Elmondták egymásnak az életüket is. A bírói hosszú volt. Lídia csak hallgatta, hogy támad fel szavai nyomán a falu, amelyben ő még nem élt. Megismerte a bíró apját, a vérszerintit, s a másikat is, aki táplálta őket, a karikást, amely lökött halat és rákot, valami pénzt is olykor, aztán egyszer csak rossz kedvű lett, felfújta magát, és megölte a falu egyharmadát. És megismerte a rettegést, a gyermekvince iszonyát, aki kifülel a hajnali, még kék ablakon át a folyó felé, Lesi milyen kedvében van, milyen lehet most odakint a gáton. Hallott Dávid tanítóról, a gimnazista évekről, a jogakadémiáról, Vince elmondta Emma nénit, a Darabont utcát, még kapitányt is. Lídia kurta élete alig-alig volt valami a betegéhez képest, ám arra mégis elegendő, hogy mint valami eleven mérő létsz, jelezze a változásokat, melyekről a bíró olyan szívszakadva várt hírt valahonnan. De a lány története csak önmaga számára volt tipikus. A bíró úgy hallgatta, mint a mesét. Az ápolónő apja pásztor volt. Ott maradt a háborúban. Úgy eltűnt a Gyüdi csordarétről, mint valaha Szőcs Máté a gátról. A lányt, mikor elvégezte az általános iskolát, vonatra rakták, betették egy internátusba, elvégeztették vele a gimnáziumot, az ápolónő képzőt, özvegy anyja is eltartotta magát, kapott munkát a szövetkezeti boltban. Lídia nem közadakozásból szerzett diplomát egy iskola protekciós helyén, a tanítója könyörgésére, hanem természetesen, annak folyományaképpen, hogy megszületett. Lídiának senki sem adott karácsonykor összegyűjtött pénzt, hogy könyvvel láthassa el magát, ha olvasni kívánt. Volt pénze könyvre, s úgy nőtt fel, mintha élnének a szülei, kicsit talán még kedvezőbb körülmények között is. Nagyobb gonddal vigyáztak rá, mert félárva volt. A három éjszakán, amely a bíró halálát megelőzte, hosszú utakat tettek meg ketten gondolatban. Lídia jobban megértette a régi falut, mint anyja primitív vagy tanítói szegényes mondataiból. A bíró meg végig lépegetett mellette képzeletében azokon az új utakon, amelyeken sose járt, amelyeken Izával szeretett volna menni. A malom, nevetgélt, hát persze, hogy nincs meg már. Csak az én képemen. Villanymalom van helyette. Elmélázott. Milyen más is lehet most a part. Jogászkorában besokat fényképezte. A bíró három napon át úgy reagált mindenre, mint az egészségesek, mert Gyüdről beszélhetett végre. Az öregasszony számára, magyarázta, valahol akkor kezdődött az élet, amikor őt megismerte. A gyermek Iza megírtózott a szomorú történetektől. Még balladát se lehetett dalolni neki, mert zokogva követelte, hogy gyógyuljon meg benne a halott. Sose hallgatta végig azt a szép diákkori dalt sem, amelyet annyiszor elpróbált énekelni neki. Szőcsnét nem érdekelte a falu. A kislány Iza pedig gyűlölte Gyüdöt és a karikást, amely annyi szenvedést zúdított az apjára, s nem tűrte, ha a múltról beszélt, ha csak azért nem, hogy komoly szemét a bíró felé fordítva azt ne ígérje neki a gőzölgő vacsora tányérokon át, hogy majd a jövő másképpen alakul. Elmondhatatlanul jó volt hozzám, mondta a beteg, s riasztóan egészségesnek ható arca kigyúlt az emlékezés örömében. Senki se volt hozzám olyan jó, mint Iza. Lídia látta az iskolás Izát, aki a jövőről beszél az apjának, mint valami miniatűr megváltó. Vagy kiteregeti az iskola atlaszát, nézi Budapest térképét, mert nagyvárost szeretne látni, igazi nagyot. s megpróbálja kitalálni, hol is lehet a Városligetben az Anonymus szobra, amelynek úgy tetszik a képe. Látta nagylányként is, a rehabilitációs kérvénnyel, aztán felnőttként, ahogy már nem egymaga töpreng a dolgokon. Antal is mellette van, más fiatalok, s akkor már vonzza a falu, persze nem gyűd, hanem valamennyi, mint probléma, mint gyűjtőfogalom. Hogy lehetne megoldani az egészségvédelmét? Látta, hogy az újság fölé hajol, rábök egy sorra, hibátlanul kiejti valamelyik politikus nevét, odahatja kedves fejét apja arcához. Sokkal műveltebb lett, mint bárki, akit ismertem, dicsekedett a bíró. Olyan okos, ugye Lídia, milyen okos Iza? Csak magyarázni nem akar, de mikor is volna ideje rá? Nem tudom pontosan, hogy működik a Sputnik, pedig benne volt az élet és tudományban. Hogy hívják most a Gyüdi csorda rétet? Villanyteleptér, felelte Lídia riadtan. Emlékmű van rajta, sövény, padok, a gyerekeknek játszóhely. Istenem, futott a szavakkal párhuzamosan a gondolata. Édes jó Istenem, lehetetlen. Mindent megtett érte, ha az apja lett volna, nem a lánya se tehetett volna többet. Életben tartotta 80 esztendeig, pedig olyan gyenge szervezetű kisember voltak éppen. A könnye indul meg, ha kilép mellőle a beteg szobából, alig van ereje, hogy eltapogatózzék az ablakig. Szereti. Úgy élt mellette, mint az eleven védelem. Lehetséges volna, hogy sosem ment el vele Gyüdre. Lehetséges volna, hogy nem hagyta viszonyítani, hogy nem magyarázott meg neki semmit. A bíró arca világított, mint az épeké. Szőcs bácsi, mondta Lídia, és nem tudta, hogy ki állt. A téren, az árvizes emlék tetején szobor áll. Egy fiatal férfi. Árnyékolja a homlokát, a folyó felé néz, mintha azt lesné, hova futnak a habok. A betegszoba ajtaja négy fala kitágult. A szobanövények megnőttek, suhogni kezdtek, mint a füzek. A meleg csap, amelyet hiába javítottak meg délelőtt, ismét csorogni kezdett. Vízhangon szólt, folyóhangon, s a szokatlanul alacsonyan lebegő márciusi csillagok ott ringatóztak a karikás vizében. Három napon át egy alföldi település erősebbnek bizonyult az enyészetnél. Párnák közül fülelve, félig már holtan, a bíró biztos lábbal tette meg utolsó sétáját a faluban, amelyben született. Egyszer dalolt is. Antal elképedve nyitott be hozzá, a folyosóra úgy szűrődött ki a hang, mintha egy ártatlan, alig eszmélő, nem nélküli kisgyerek dúdolgatott volna. A bíró feltámasztva ült, Lídia előredülve hallgatta a különös kántusdalt. Antal tudta, mit énekel. Ők is fújták hajdanán ezt a dalt az igazgató névnapján, bármi különös ízlésre is vallott, hogy Kátónak örömének helyett épp erre volt igénye. Sose tudta, hogy apósa még emlékszik rá. Vince sokat dalolt otthon, de azt egyszer sem hallotta tőle. Fenn a várteremben fákják fénylenek, bánatos karének hangjai zengenek. A terem középen, magas gyászpadon, fekszik kiterítve egy szép hajadon. Arca keble halvány, mint a bérc hava, hunyva szép szemének égi csillaga. Lídia együtt dúdolt a beteggel, láthatólag tanulta a dalt. Oda se figyelt, mikor rájuk nyitotta az ajtót. Az ápolónő kislány hangja halk volt, fényes. Ha feküdnék inkább én a gyászpadon, Mint a szép virágszál ékes hajonon. A lány felnézett rá, soha ilyen különös, beszédes tekintetet. Aztán elkapta róla a pillantását, s megcsóválta a fejét, így üzenve, hogy nincs szüksége segítségre. A beteg csendes, s bármilyen furcsa is jól érzi magát. Antal még akkor is hallotta magában azt a különös, sóhajtásból meg boldog lihegésből elkeveredett ártatlan hangot, amikor már képtelenség volt, hogy a gyenge dúdolás nyomába érhessen. Arca keble halvány, mint a bérc hava. Lídia most már tudta, hogy hozzá mehet Antalhoz, ha valaha erre kérné, hogy utódja lehet Izának. Elfoglalhatja a helyét mindenben és mindenütt, ahol eddig nem mert volna kihűlt nyomába lépni. A rajongás, amellyel övezte, valami bizonytalan szánalomnak adott helyet. Mintha hirtelen kiderült volna róla, hogy Szőcs doktor féllábúnak született, csak valahogy nem vették észre. A szép hajadon, akinek bús históriáját sosem akarta végighallgatni, ott fehér lett Lídia képzeletében a gyászpadon, de ugyanakkor valahogy eszmeivé is vált, valami különös jelképpé. Uramisten, gondolta Lídia, milyen fáradt lehet abban az állandó önfegyelemben és igényben, hogy megválthassa a család és a föld sorsát, abban az irtózatos keménységben, melyet nem mer fellazítani holt hajadonok siratásával és emlékekkel. Azt hiszi a szerencsétlen, hogy az öregek múltja ellenség. Nem vette észre, hogy magyarázat és mérték a jelen megfejtése. Mikor Vince haldoklott, s azt hitte, a lánya van mellette, Lídia oda guggolt mellé, és beszélt hozzá, mintha Iza volna. Abban a percben egyforma részvétet érzett az apas a lánya iránt. Ám amikor Iza pénzt akart neki adni, hirtelen meggyűlölte, azt gondolta, éveken át becsapta őt. Olyan érzelmeket pazaroltatott magára, amelyeket nem érdemel. És most, hogy helyette halálba kísérte az apját, tetejébe még meg is sérti. Itt a rendőrségen még elnézte fáradt arcát. Először életében azt érezte, hogy Iza közömbössé vált a számára. Elmúlt belőle a gyűlölet is, mint a rajongás, a féltékenység vagy a szánalom. Annyira nem érzett már iránta semmit, hogy minden indulat nélkül jót kívánt neki. Remélte, egyszer életében mégiscsak rákényszerül majd arra, hogy meghallgassa a hajadon történetét, mint ahogy valamilyen formában meghallgatta, vagy meg fogja még hallgatni minden ember. S egyszer gondolatban mégiscsak végig lépdel a várteremben a fáklya fény mellett, s megmeri nézni a szunnyadó arcát, fehér kebelét. Az anyja, akit ők akartak magukhoz venni, mert Antal azt mondta, felényi lett, koltra riadt és tanácstalan Budapesten, már nem Izát hívta utolsó percében. Lídia mellette is ott térdelt, mint márciusban Vince mellett. Az öregasszony egyszerűen csak szenvedett és szomjazott, s annyit mondott, víz. Mit tehetett vele? Törte a fejét Lídia, még minden harag nélkül elnézte Iza bánatos arcát. Ugyan mit csinálhatott vele odafenn, hogy az anyja már elfelejtette a nevét azon a szűk úton, amely az életből kivezet?
Kedves hallgatóink, elhangzott Szabó Magda Pilátus című írásának 28. része, felolvasta Györgyi Anna. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
2024. november 25-e és 27-e között rendezték meg az Országos Lelkipásztori Teológiai Napokat Esztergomban. Műsorunkban dr. Versegi Beáta Mária nővér, a Nyolc Boldogság Közösség tagja arról beszél, hogy Szent Teréz és Szénai Szent Katalin hogyan tanít bennünket imádkozni. Tartsanak velünk!
Nézzük meg, hogy indul Katalinnak a kifelé lépése. Mert nem akárhova lép ki, hanem Katalin életrajzából ismerjük azt a pillanatot, amikor szentáldozáshoz járul, és úgy mélyen átéli azt, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Ezt el szoktuk mondani. De van az a kegyelmi pillanat Katalinnál, amikor ez mélységesen átél, hogy nem vagyok méltó. Tehát kezdek el, hogy azt a pillanatotól nem elszavalja ezt a mondatot, hanem azt mondja, hogy nem tudok szentáldozáshoz járulni, mert nem vagyok méltó. És most ezt hagyjuk, hogy aggályos vagy nem aggályos. Ez egy kegyelmi pillanat, hogy átéli, hogy nem vagyok méltó tényleg. Igen ám, de ebben a pillanatban Jézus megszólal, és azt mondja neki, hogy én viszont méltó vagyok, hogy belépj hozzám. Tehát amikor Katalin kilép a kis világából, a nem vagyok méltó világából, akkor Jézus behívja az ő világába. Tehát az eukarisztia vételének pillanatában Katalin belép, úgy éli meg, hogy belép Jézus világába, belép az ő testébe. Szeretjük ezt a magunkhoz vesszük, és nyilván igaz, hogy ő hozzánk jön, de azt is elképzelhetjük mondjuk a mai szentmisén, hogy mi lépünk be Istennek a világába. Belép az ő világába, és azt mondja, miután magához veszi az eukarisztiát, hogy belépett az Úrba, az Úr ő belé, ahogyan a hal a vízben találja magát, és a víz egészen körbefogja. Úgy érezte, hogy Isten egészen átjárja őt, mint hal a vízben, és hogy a víz egészen körbefogja a halat. Egymásban vannak. Maradjatok bennem, és én ti bennetek. Ez a mottunk ezen a délutánon. Tehát Katalin így lép be, egy lépéssel kezdődik. Teréz pedig belép önmagába, belép a várkastélyba. Na most ezt kérdezhetnénk, hogy na mégis hogy lépjek be magamba, hát nem ott vagyok. Tehát most hol máshol lennék, nem vesztettem el az eszemet, ott vagyok, ahol vagyok. Teréz erre azt mondja, nagy különbség van ott lét és ott lét között. És talán ezt így érzékeljük, hogy hát valamikor ott vagyok valahol, de hogy valóban ott vagyok-e? Nagy különbség van ott lét és ott lét között. Tehát ez egy tanulás, amikor megtanulunk belépni önmagunkba. Egy lépéssel kezdődik, befelé indulhatunk, és elindulhatunk Jézus felé, kifelé indulhatunk. Maradjatok bennem, és én ti bennetek. Nézzük meg most, hogy Katalin hogy lépked tovább? Mi az ő útja? Még egyszer kérném, hogy mindenki a képi fantáziáját vegye elő, képzeljünk, és nem véletlenül van Katalin kezében egy kereszt. Az ő lelkiségében minden megtestesül az eukarisztia által, ahogy itt az első pillanatban mondtam is. Jézus teste út, igazság és élet. Azt mondja, hogy egy olyan könyv Krisztus a kereszten, amiből nem lehet olyan nehéz felfogású vagy gyengéllátó ember, aki ne tudna olvasni ebből a könyvből. Katalin nem tudott olvasni, később megkapja ezt a kegyelmet, hogy olvasni fog, tényleg kegyelemként kapja meg, tehát ő nem tanult olvasni, és körülötte van a sok tudós, és akik így magyarázzák az Isten titkait, és azt mondja, hogy oké, Jézus fellépett a kereszt katedrájára, tehát nem ide a Zambóhoz, és nem innen tanított, hanem fellépett a kereszt katedrájára, és nem lehet senki olyan balga, hogy ne tudná leolvasni azt, amit ő a testében írt, és a szeretettel adott át. De azt is mondja, hogy a maga a szenvedés az véges. Isten üzenete pedig a végtelen szeretet, tehát nem az a szenvedés, ami ott tartja őt az önátadásnak a keresztjén, hanem a szeretet, amit nekünk meg szeretne tanítani. Mivel kezdődik ez az út számára? Azt mondja, hogy nézzük először a lábak sebeit, ott lép. A láb az, ami elindít a lelki életben bennünket, tehát ez a lépés a lábakkal kezdődik, szimbolikusan a Katalin számára, és ez pedig a végtelenbe vivő vágyaink. És azt mondom, hogy ezen a ponton nagyon érdemes azt is tudatosítani így mindannyiunkba, hogy a végtelenbe vívő vágyak nem csak Szénai Szent Katalinnak vannak. Nem kapcsolódnak papi felszenteléshez, sem szerzetesi fogadalomhoz. Ez ugye mindannyiunk érezzük, hogy végtelenbe vívő vágyaink nekünk, embereknek vannak. Minden életállapotban, bárhol és bármit csinálhatunk. És azt mondja, hogy induljunk el ezekkel a vágyaknak a lábával, és induljunk el az Istennel való életnek a során. Ez az érzület, ami a meghatározó. A vágy érzülete, és az az érzület, ami kezd ráhangolódni arra, a szeretetre, amit leolvas az isteni szeretetből, az Isten odaadásából. Tehát az érzület az, ami Katalin számára indítja a lábakat, hogy találkozzon az Istennel. És talán amikor a megújulásunk témája van, mert a saját életünk megújulás, akkor nagyon fontos arra gondolnunk, hogy hol van az érzületünk. Még megrendülök-e? Még tud-e nekem valamit mondani az Isten? Vagy már úgyis mindent tudok róla? A második lépés az megnyílt oldala, Jézus szíve. A megnyílt oldal, ami a szív titkát mutatja meg, és a szív szeretetének a melegét. Azt mondja Katalin, hogy ez az oldalsebb megmutatja nekünk, és felmelegít bennünket, de azt is mondja, hogy szinte megrészegít bennünket. Az oldalsebb, ahonnan vér és víz folyt ki, ahonnan születnek az egyház szentségei, amit táplál bennünket. És azt mondja Katalin, hogy szeressünk tehát szeretettel. Szeressünk tehát szeretettel. Szeressünk tehát azzal a szeretettel, amit megízlelhetünk ezen a ponton, ahogy Jézus szívét feltárja. Nagyon gazdag a képi világa Katalinnak, néha túlságosan gazdag. Azt is mondja, hogy ez itt egy fogadó, Jézus szíve egy fogadó, ahol meg lehet részegedni Isten szeretetétől. És azt is mondja, részegedjetek meg. Sőt, meg olyat is mond, fulladjatok bele Isten szeretetébe. És akkor most az összes bibliai konnotációt nem mondom, hogy váljatok új emberré. De hát ezt már annyira megszoktuk, nem, hogy új emberré, de az, hogy belefulladni Isten szeretetébe, mi a? Megrészegedni tőle? Tényleg. És a következő lépés ezen az úton békecsókja. A lelki életnek a csúcsa, az Istennel való találkozásnak a csúcsa, az nem más, mint a béke kiáradása. Azt mondja Katalin, miután megismertük magunkat, és megismertük az ő jóságát, eljutunk a száj békéjéhez. Mindezt ugye ő a keresztről olvassa le. Nem olvassa ki az egész skolasztikus könyvtárat, bár sok jó prédikációt hallgat, hanem egyszerűen szemléli a keresztet, és azt mondja, hogy Jézus szája kommunikálja velünk a békét, már az apostolokkal, ahogy átlép a falakon, és azt mondja, hogy békesség veletek, és a lelki életnek, az Istennel való kapcsolódásunknak a csúcsán pedig kiárad ez a béke, kiárad a Szentlélek ereje. Békesség nektek. És ugye a Szentírásban is ezt olvassuk, és e szavakkal megmutatja nekik kezének és lábának, oldalának sebeit. Katalin számára az emberi test, Krisztus teste, út, igazság és élet. És ez az élet az ő számára már itt a földön ugye megkezdődik, ez az örök élet, de úgy tudja elképzelni, képzeljétek el, az örökké valóságot is. Azt mondja, hogy a hit pupilláinak köszönhetően szemünk, testi szemeink a konszekrált ostját látják. Lelki szemeinkkel a hit pupillájának köszönhetően majd látjuk Jézust. Miközben testi kezünkkel érintjük, lelkünk szerető kezével vesszük magunkhoz. Mi végül testi ajkunkkal magunkhoz vesszük, a szent vágyakozás ajkával ízleljük. Már itt újra meg újra belépünk az Isten világába. Egy elítéltnek a tragikus halálánál ott van Katalin, és egy olyan kinyilatkoztatást kap, hogy ez a lélek halálakor belépett Krisztus oldalának sebébe, és a mennyország az valahogy így tudja elképzelni Katalin, hogy ott van Jézus szívén. Jézus szívén van a mennyország. És a végső beteljesedéskor pedig ő úgy tudja elképzelni ezt a végső beteljesedést, és nem tudom ezt mikor szoktuk elképzelni, így hétköznapokban, de most megint Krisztus királykor elképzelhetjük, hogy illeszkedni fogunk Krisztus testéhez. Azt mondja, a szem a szemhez, a kéz a kézhez, az egész test az édes igének, az én fiamnak, fiacskámnak a testéhez. Hallja ezt a kinyilatkoztatást Istentől. Tehát elképzelhetjük azt, hogy testünk és lelkünk, mondtuk, hogy testünkkel és lelkünkkel imádkozunk, és hogy testünk és lelkünk hangolódik a megtestesült ige valóságára Katalin útján. Teréz. Egy másik képi világ. De ezen a ponton is még így szeretnék megállni, és akkor még egy kérdést feltenni, hogy ebből a képi világból azok, akik elképzelték, akik maguk elé képzelték Krisztust a kereszten, a lábakat, ahogy a vágyakozással indulnak, az érzülettel, azt, ahogy a szív a szeretetre hangolódik, és hogy a béke kiáradása történik az Istennel való közös utunkon, hogy melyik az, ami a leginkább vonz ma téged? Melyik az, ami szólít? A vágynak a felserkenése, a szeretetnek a tapasztalása, kölcsönös szeretetnek a tapasztalása, vagy a békesség, amit vágysz, amit kérnél Istentől ezen a mai napon, az ima időkben és az élet egyéb területein. Akkor lépjünk tovább Terézhez. Teréz számára ez a belépés a belső világba, az Istennel való kapcsolat, az a barátságnak a története. Tehát számára ez egy barátság, amiben meg lehet osztani dolgokat, meg is ismerhető a barát. De nagyon szép azt látnunk őnála is, hogy ugye, hát Teréz életében azt tudjuk, hogy ő hát 20 évet rendes apácaként van a Kármelben. Ezt szoktuk mondani, hogy hát nem csinált semmit, hát de annyit csinált, amit egy minden rendes szerzetes csinál, rendesen imádkozott. De eltellett 20 év, ami után belép ebbe a belső világba. Tehát 20 év szerzetesség, 20 év papság, nem akadály, hogy belépjünk a belső világunkba, vagy újra belépjünk oda. Tehát belép a belső világába, és barátságként éli meg ezt a kapcsolatot Istennel. Sokat elmélkedik, és van egy pont, ahol azt mondják neki, hogy nem olvashatja a spanyol szerzőket, ugye azért ott inkvizíció is van, meg azért itt ilyen fura dolgok történnek, ilyen tiszta forrásból, csak latinul olvasunk dolgokat. És hát nagyon elkeseredik, hogy nem olvashat lelki irodalmat. De hát Jézus megkönnyörül rajta, és azt mondja neki, ne szomorkodj, én majd élő könyvet adok neked. Őszent felsége volt maga az igaz könyv, amelyben szemlélhettem az igazságot. Áldott könyv, ami úgy belénk vési az olvasandókat és a teendőket, hogy soha nem tudjuk elfelejteni. Tehát, amikor azt mondom, hogy odafordul Teréz Jézushoz, és elkezd könyvek híján vele beszélgetni. A terézi útról most csak a végéről fogok beszélni, tehát az első szakaszokban ismerkedik, elmélkedik, és aztán megérkezik az összeszedettség imájához. Az összeszedettség imájához, amit úgy ír le, mint a pásztor így a fügyszavára, minden képessége megérkezik, így összpontosul. Már nem annyira gondolkodik azon, hogy milyen az Isten, már nem annyira gondolkozik azon, hogy mi volt, milyen története volt, vagy hogy mit érez, mit él át, hanem egyszerűen önmagánál van, egyben van. Érzékeli azt, hogy Isten vele van, és hogy elég ez a jelenlét vele. De mindezek mellett egy belső kitágulást ér meg. Nem gondolkodni, hanem figyelni azt, hogy mit tesz a lélek, mármint a Szentlélek benne az ő lelkében. Amíg nem tapasztaljuk meg ezt az összerendezettséget, ezt a pillanatot, addig érdemes gondolkodni Istenről. Viszont arra is felhívja a figyelmünket, hogy ahogy ezt megtapasztaltuk, utána ne agyaljunk tovább, ne magyarázzunk tovább, hanem engedjük, hogy ő átvegye a teret. Engedjük csak ennek a vele való együttlétnek a terét magunkban kiművelni. Ilyenkor azt mondja, hogy a kevesebb gondolattal teszünk többet. És tudatosítsuk azt, hogy itt van Isten, és ez pont elég. És amikor ezt gyakorlatban csináljuk, akkor ez nem is olyan egyszerű megérezni azt, hogy na most akkor itt abba hagyhatjuk azt, hogy mi öntözzük a kertet. Ez egy másik hasonlata Teréznek, mert amikor felfakad a forrásvíz a kertben, akkor elég nagy butaság hordani, és elég nagy erőfeszítés, és totál felesleges a vizet ugyanarra a földre. És most azt kérném egy pillanatra tőletek, hogyha valaki, én azt gondolom egyébként, hogy sokan vannak, vagyunk, hogy ez a pillanat megvan-e, hogy amikor felfakad ez a víz, és merjük gondozni ezt a lélektani teret. Ezt hívja összeszedettség imájának. Az egyesülés imáját úgy írja le, amikor két gyertya egymás mellé kerül, és ezek a kanócok összeérnek, és egy lángot adnak. És ez is a lelkéletnek az útja, hogy vannak ilyen pillanatok, amikor ez a két gyertya összeér, és egy lángban világít. De ezt a két gyertyát szét is lehet venni. És nyilván az út az az, hogy egyre inkább átjárjon bennünket Isten jelenléte, és mi ő benne, és ő mi bennünk legyen. Ahogy a János evangélium is mondja. Az átalakító egyesülésről úgy beszél Teréz, mint amikor az eső leesik tóra, vagy egy patakra, és már nem tudjuk megkülönböztetni a tóban azt, hogy mi jött föntről, és mi volt lent. Vagy amikor egy patak belefolyik a tengerbe, és nem tudjuk a tengerben szétválogatni, hogy mi jött a patakból, vagy mi volt a tengerbe. Vagy amikor az ablakokon át, mondjuk két ablakon át besüt a fény, és bent világosság van, mert nem tudjuk megkülönböztetni, hogy a fény melyik ablakon jött be. És ez az az egyesülés, ami ez az átalakító egyesülés, ami lehet a mi vágyott célunk, sőt, Isten ajándéka. Azt is mondja Teréz, hogy Isten szeretné, ha nem szabnánk határt az ő cselekvésének. Tehát ne kezdjünk el alázatoskodni, hogy velem ez úgyse történhet meg, mert én mit tudom én. Engedjük Istent szabadon cselekedni az életünkben. Engedjük Istent azon az úton magával ragadni bennünket, ami az ő vágya. És ezen a ponton a lélek és a Jézus, az Úr örvendezik nagy csendességben. Már nincsenek szavak, amiket egymásnak mondanának, viszont van ez az összetalálkozás, van ez a fény, és azt mondja Teréz, hogy Isten műveket akar. Szóval az a nagy helyzet, hogy ez nem egy ilyen elvont világban történik csupán, hanem kiműveli bennünk, Isten vágya, hogy kiművelje bennünk azt a békét és azt a jelenlétet, amivel utána tulajdonképpen bármit is csinálhatunk. Teréz ezt megéli, és utána 14 kolostort alapít. És nem volt gyors vonat, hanem szekerek voltak. De ebből a belső egységből már nem lehet kimozdítani. Bármit csinál, akár imádkozik, akár a szekéren ül, együtt van Isten jelenléte átjárta az ő életét. Összegzés. Maradjatok bennem, és én ti bennetek. Jézusnak ez a felhívása, ez ránk is vonatkozik. Számtalan út van, most kettőt is hallottunk, hogy hogyan indulhatunk el ezen az úton, ami egy lépéssel kezdődik. Az önismeret fontosságával, de mindig ezen a pályán halad, hogy ezen a simpáron, hogy Isten ismerete és az önismeretnek az útja. Az imádság mindenképpen kapcsolat, nem birtokoljuk Istent, hanem ő átalakító erővel munkálkodik bennünk. Az imádság által nem okosabbak leszünk, hanem bölcsebbek abban a tekintetben, hogy egyre inkább önmagunká és Istennek a barátaivá válhatunk. És hogy ez az Istennel való egyesülésre mindannyian meghívást kaptunk, mert Isten nagy barátja annak, hogy ne szabjanak határt az ő cselekvésének.
Kedves hallgatóink, dr. Versegi Beáta Mária nővért, a Nyolc Boldogság közösség tagját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os